Ember a földön. Zöldségek Nemes Takács Katával.
Üdvözlöm Önöket, örülök, hogy ismét velünk tartanak. Mielőtt belevágnánk a mai témánkba, hadd meséljek el Önöknek valamit. A múlt heti adásban Bartus Marcival beszéltünk a luffatökről, amit magról ültethetünk, akár az erkélyen is, és amikor megnő, használhatjuk mosogató vagy fürdőszivacsnak. Én nagy lelkesedéssel üdvözöltem az ötletet, és meg is fogadtam, hogy kipróbálom. És képzeljék, még aznap délután az egyik klubrádió hallgató írt nekem egy üzenetet, hogy neki vannak luffatök magjai, és szívesen küld nekem, hogy elültethessem az erkélyemen. Nagyon örültem neki, mert azon túl, hogy lesz saját termesztésű szivacsom, ez azt jelenti, hogy Önök, a klubrádió hallgatói, partnerek a zöldülésben. Ezúton is köszönöm Iminek a magokat, meg azt is, hogy megerősíti az abbéli hitemet, hogy a klubrádióban alakulhat egy környezetbarát közösség. Hiszen a földünkért együtt sokkal többet tehetünk. Apropó föld! A hét elején volt a Föld napja, és arra gondoltam, ez remek alkalom, hogy beszéljünk a megújuló energiáról, hiszen régóta tudjuk, hogy ez a jövő. Az adás első részében arról beszélgetünk, hogy jelenleg hol tartanak a dekarbonizációs törekvések. Aztán körbejárjuk a talán leginkább környezetszennyező divatot, amivel az otthonunkat mérgezzük, vagyis górcső alá vesszük a légfrissítőket és illatosító termékeket. És persze lesz természetes illatosító recept is. És ha már megvan a saját egészséges illatunk, bemutatom Önöknek az illatos baglyot. Vagyis elmondom, hogyan tudnak dekoratív tárolót csinálni papírgurigából, hogy ne kelljen dugdosni az illatosítót. Ezek lesznek tehát a mai témáink, de mielőtt belemelegednénk, kezdjük egy alapfogalommal.
Zöld lexikon. Definíciók, alapfogalmak.
Dekarbonizáció. Ez a szép szó a széndioxid kibocsátás csökkentését, hosszú távon pedig a karbonsemlegesség elérését jelenti. A globális felmelegedés egyik fő oka az üvegházhatás, amit a légkörbe jutó gázok idéznek elő. Bár a Föld képes elnyelni a gázok jókora részét, mostanra akkora a kibocsátásunk, hogy az jócskán túllépi a bolygónk elnyelő képességét. Ezért van szükség dekarbonizációra. Gondoljunk bele, egyre több a szélsőséges időjárási jelenség, az erdőtüzek, áradások, hurrikánszerű viharok. Ez jó eséllyel a globális felmelegedés miatt van, ami, mint korábban említettük, a légszennyezés területén a metán és széndioxid kibocsátásnak köszönhető. Széndioxid kibocsátásunk alapja pedig a fosszilis energiaforrások. A kőszén, a kőolaj és a földgáz felhasználása az ipari forradalommal vált népszerűvé. De a jövőnk érdekében ezektől szabadulnunk kell. Egyszerűen muszáj csökkentenünk a karbon, vagyis szénlábnyomunkat. Különben annyira felmelegszik a légkör, hogy élhetetlenné válik a Föld nevű bolygó. A probléma csak az, hogy kis túlzással bármit csinálunk, az széndioxid kibocsátással jár. Nem mindegy, hogy milyen az otthoni energiagazdálkodásunk, a közlekedésünk, de még az étkezési szokásaink is befolyásolják, mekkora a karbonlábnyomunk. Akit érdekel a saját mérete, a világhálón talál karbonlábnyom kalkulátorokat, amikkel kiszámítható, mennyi is az egyéni széndioxid kibocsátásunk. Nem kérdés, hogy a civilizációnk fenntartásához energiára van szükség. Mostanra az is világos, hogy a fosszilis energiák elégetésével tönkretesszük a klímát, tehát változtatnunk kell. Az emberiség előtt álló egyik legnagyobb kihívás, hogy alternatívát találjon és az évszázad közepére 100%-ban megszüntesse a szén alapú energiatermelést. Ezt jelenti a dekarbonizáció. A Föld napján nekem mindig eszembe jut, milyen csodálatos is ez a bolygó, amin élünk. Azon túl, hogy megtűr, elvisel minket, még energiát is ad nekünk. És most nem a spirituális részre gondolok, bár az sem elhanyagolható, hanem a civilizációnkat jelenleg működtető fosszilis energiára. Amivel, mint tudjuk, sok baj van, de a Föld kínál egy alternatívát. Rendelkezésünkre állnak megújuló energiaforrások. Csak tudnunk kéne, akarnunk kéne használni őket. De persze ez nem ilyen egyszerű. Hogy megértsük, mitől ennyire nehézkes az átállás a megújulókra, és pontosan mit is jelent ez, segítségül hívtam Bart Istvánt, a Klímastratégia 2050 vezetőjét, hogy beszélgessen velem a zöld energiáról. Szia István, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Ja, köszönöm a lehetőséget.
Mit nevezünk megújuló energiának, és mit nem? Kezdjük ezzel a nagyon egyszerű alapok tisztázásával.
Na, hát ugye megújuló energiának hívunk gyakorlatilag minden olyasmit, ahol nem használjuk el az eredeti erőforrást, és mármint azt az erőforrást, amiből maga az energia keletkezik. Ugye ilyen lehet a nap, a szél, a geotermia, a víz, és a biomassa is, bár ott ugye azért nem olyan egyértelmű, hogy mit is használunk el, és mennyit. Uh-huh. Még nagyon szerintem még fontos hozzátenni, hogy ott van az atomenergia, amit nem tekintünk megújulónak, mert végül is ugye uránt használ, és az urán azért nem végtelen mennyiségben áll rendelkezésre, de nagyon sok szempontból a megújulók mellett szerepel, mert egy tiszta energia. Természetesen származik belőle a nukleáris hulladék, de a nukleáris hulladék nem járul hozzá az éghalott változáshoz. Ugye az energiapolitikában mindig ugye három alapvető szempontot próbálunk kiegyensúlyozni. Az egyik az, hogy megfizethető legyen,
igen.
A másik az, hogy legyen, tehát ellátásbiztonság legyen, és a harmadik pedig az, hogy ne tegyük tönkrevel az egészségünket, illetve az éghajlatunkat, tehát hogy a környezetvédelmi szempontok.
És pillanatilag, ha jól értem, akkor jelenleg ott tartunk, hogy azért használunk fosszilis energiát, mert az leginkább, ami van, vagy legalábbis az eddigi tapasztalataink szerint, az a legmegfizethetőbb, és hát a káros részénél egy kicsit billen a dolog most arra. Így van?
Hát ugye ez így volt mondjuk 10 évvel ezelőtt, ugye most már szerencsére az a helyzet, hogy a szél, illetve a napenergia most már az új termelési kapacitásoknál olcsó, mint a fosszilis, mint a gáz. Igen, tehát és ez már 10 éve így van, tehát tulajdonképpen ma már, hogyha nekem az a feladat, hogy a legolcsóbban akarok előállítani 1 kWh villamos energiát, és ez a legolcsóbb technológiát keresem, akkor szinte minden esetben ez a napenergia lesz, vagy a szélenergia.
És akkor miért nem evidensen van az, hogy a bolygón mindenhol szél- és napenergiával élünk?
Hát azért, mert ez egy nagyon hosszú folyamat, tehát hogy őrületesen sokáig tart átállni egy ilyen energiarendszernek. Tehát mostanában az elmúlt években hihetetlen száguldásban van a napenergia, pont Magyarországon 2023-ban a villamosenergiának már több mint 20%-át gyártottuk napenergiából és szélenergiából.
Ha?
Ez a szám 5 évvel ezelőtt 6% volt.
Oppá, azért ez egy elég nagy változás.
Hihetetlenül megy föl, de egész világon, tehát Kínában, az Egyesült Államokban, ilyen őrületes tempóban. Ugye egy nagyon érdekes helyzet van, mert egyrészt nagyon vágtatnak a megújulók világszerte, nagyon sok megújulót fejlesztünk mindenfelé, és Nyugat-Európában meg az Egyesült Államokban az látszik, hogy ezek a megújulók lényegileg a szenet váltják ki.
Uh-huh.
Ázsiában viszont ugye ott olyan nagy az energiaéhség, tehát olyan nagy mértékben nő az energiafogyasztás évente, hogy a megújulók hihetetlen erős térnyerése mellett a szénfogyasztás is növekszik. Tehát egy ilyen paradox helyzet van, hogy...
Tehát, hogy ők nem kiváltják, hanem a plusz energiát oldják meg.
Hanem a plusz energiát, igen, és még nem tudja a teljes plusz energiát megoldani a megújuló, de már majdnem. De még egy kicsit növekszik a szénfogyasztás. Tehát világszerte egy ilyen nagyon fura fordulóponton vagyunk mostanában, hogyha megnézzük, a Nemzetközi Energia Ügynökség azt mondja, hogy most vagy jövőre lesz az, hogy tetőzik az energiaszektorból származó széndioxid kibocsátás. A jövő évben már nem lesz több az éves energetikai széndioxid kibocsátás, mint idén mondjuk. Na most ez ugye még mindig nem oldja meg a klímaváltozás problémáját, hiszen ez ugye a klímaváltozás az nem mint a légszennyezés, hogy egy nap alatt ugye megszűnik, vagy egy-két nap alatt kipárolog a légkörből az üvegházgáz, hanem ugye évszázadokig az üvegházgázok a légkörben maradnak.
Kicsit menjünk vissza az elejére, hogy ilyen mezei halandók, mint én is megértsük.
Igen.
Tehát most arról kezdesz el beszélni, hogy tulajdonképpen mi a baj a fosszilis energiahordozókkal, igaz?
Több alapban is van velük, hogy a legfontosabb aktuális probléma az az, hogy üvegházhatású gázok kibocsátásával járnak. Tehát, hogy gyakorlatilag tudjuk, hogy ha tovább használjuk őket, akkor tönkre fogjuk tenni a Földnek az éghajlatát, uh-huh. Nagyjából helyrehozhatatlanul. Tehát ezért tudjuk, hogy ezektől meg kell szabadulnunk. Teljes mértékben meg kell szüntetnünk. Ugye a világ ezt mondta ki a párizsi megállapodásban, ugye 2015-ben, hogy az évszázad második felére meg fogjuk szüntetni a fosszilis energia, tehát a széndioxid kibocsátást.
Teljesen
100%, és itt akarok visszautalni erre, ugye, hogy az, hogy tetőzik a kibocsátás, az még nem jó megoldás. Az, ugye ezt úgy kell elképzelni, mint amikor nyitva felejtjük a csapot a fürdőszobában, ugye, és ömlik a víz a kádba, és már úszik a padló. Tehát, hogy mondjam, egy ilyen helyzetben az, hogyha az előző percben ugyanannyi víz folyt, mint a mostani, az nem old meg,
az
ugye még nem jó.
Attól még folyik, igen.
Mert attól még folyik, az a megoldás, hogyha elzárom teljesen. Aha. Ugye ebben az esetben a kád az a légkörnek a széndioxid megtartó képessége, az a mennyiség, amit még elbír, a lefolyó pedig az, amit ugye évente el tudnak nyelni a különféle természeti folyamatok, vagy akár mesterséges módszerek.
Most még folyik a csap, de nem jobban, mint tegnap, viszont elzárni nem sikerült.
Igen, mostanában körülbelül itt tartunk, és ugye ami nagyon fontos, hogy az energetikában azt lehet látni, ugye az energetika alatt több területet értünk, egyrészt van az áramtermelés, meg van a közlekedési kibocsátás. Ugye a közlekedésben főleg olajat használunk, az áramtermelésben pedig ugye főleg gázt, meg szenet. Mind a két területen tulajdonképpen már megvannak azok a technológiák, amikkel ugye ki tudjuk váltani a fosszilis tehát erőforrásokat. Az áramtermelésben ugye ezek a napelemek, szélerőművek, a mobilitásban pedig ugye az elektromos autók, igen, tehát az elektromos meghajtás, és ezekkel együtt tulajdonképpen már létre tudunk hozni egy olyan technológiai csomagot, amelyik már nem jár széndioxid kibocsátással. Uh-huh. Igen ám, de ugye ameddig ezt a rengeteg eszközt, meg berendezést megvásároljuk, megépítjük, letelepítjük, stb., az még évtizedekig tart. Uh-huh. Tulajdonképpen ennek a dekarbonizációnak, tehát a széntelenítésnek a legegyszerűbb útja az egész gazdaságban az, hogy amit csak lehet, átállítunk villamos energiára. Uh-huh. Ugyanis villamos energiát most már tudunk elég jól, olcsón, költséghatékonyan, karbonmentesen előállítani. Ugye lásd, napelemek és szélerőművek. Ugye ezért jók az elektromos autók, hiszen az elektromos autók, persze az akkumulátor az ugye nyilván sok, tehát olyan költséges dolog létrehozni az akkumulátort, meg sok energia, meg nyersanyag kell vele, de ha már megvan, akkor ugye már azt a villamos energiát tudja használni, amelyiket a napelemek megtermelnek, és utána abból már, tehát ugye nem kell bele többlet energiát belerakni.
Jó, tehát az ökölszabály az az, hogy mindenhol, ahol tudunk, álljunk át az áramra, mint energia.
Így van, ahol tudunk, álljunk át az áramra. Most ugye a világ úgy tipikusan a teljes energiafogyasztásának a 20%-át oldja meg áramból, tehát még bőven van hova fejlődni. Ugye az egyik ilyen nagy terület ez a közlekedés, ahol ugye már látszik, hogy fejlett országokban már ugye elég erős az elektromos autóknak a térnyerése. Uh-huh. A lakossági területen, tehát a fűtés területén, ahol ugye szintén ugye az EU kimondta nem is olyan régen, hogy 2040-re dekarbonizálni kell az épületállományt, vagyis az azt jelenti, hogy...
a gázfűtés az hello.
Igen, hogy ugye képzeld, ez mégiscsak azt jelenti, hogy 15 éven belül ugye sem állam nem lesz gázfűtés, ami egyrészt jó, másrészt pedig egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kicsit ilyen lázálomszerűen ambiciózus dolognak tűnik.
Gazdasági oldalról fájni fog, ha jól értem.
Hát nem csak az, hogy fájni fog, de hát csak képzeld el a társasházat, a közgyűlést, a nem tudom, az egészet. Tehát, hogy milyen tempóval, meg hogy mennek ezek a dolgok. De ugye ott is megvan az a technológia, amivel ezt meg tudjuk oldani, és ezek ugye a hőszivattyúk. Tehát őszivattyúk most már ugyanazt a fajta komfortszintet meg tudják valósítani, mint amit a gázfűtés. Ugye ezt úgy tudják, hogy villamos energiát használnak. Tehát alapvetően úgy fűtjük a házainkat, hogy elégetünk dolgokat. Ugye elégetünk valamilyen anyagot, mondjuk szenet, vagy fát, vagy gázt, abból meleget csinálunk, és a meleggel ugye megmelegítjük a vizet, és azt a vizet cirkuláltatjuk a lakásban. Most a hőszivattyú az egy másik modell, mert a hőszivattyú az nem éget el dolgokat, hanem az áram segítségével kint levő meleget összesűríti, és utána az bepumpálja a lakásba.
Oh.
Ez furán hangzik, de tulajdonképpen ugyanezt csinálja a hűtőszekrény is, csak fordítva.
Aha.
A hűtőszekrény is egy hőszivattyú, csak az ugye a hideget pumpálja ki abból a kis dobozból. Na most a lakást fűtő hőszivattyú, az pedig ugye a meleget, a kintről levő meleget összesűríti és beszivattyúzza a lakásba. És ugye az, ami egy kicsit hihetetlen ebben, hogy még a kinti, nem tudom, mondjuk 5 fokos levegőből is tud annyi meleget összesűríteni, amely aztán tudja fűteni a lakásot.
Ugye 25 fok legyen, vagy nem.
Ugye azután 25-25 fok legyen, vagy még melegebb esetleg a melegvíz esetén. Aha. Tehát ezek ma már működnek, ezek a dolgok, és ezek itt, hogy mondjam, Magyarország ilyen szempontból borzasztó le van maradott, tehát nálunk alig vannak hőszivattyúk, de Skandináviában, ahol azért nem szokott meleg lenni, ott már az a domináns. Borzasztó magas ugye a bekerülési költsége egy ilyen hőszivattyúnak, de ha már megvan, akkor utána már ugye csak áramot használ, és ugye ahogy az áramtermelés amint látjuk, ugye rohamléptekkel dekarbonizálódik, hiszen egyre nagyobb arányban készül az áram tiszta forrásokból, vagyis ugye atomenergiából, szélenergiából, vagy napenergiából. Itt ugye Magyarországon a nap az, amit éppen nagyon hasít, de máshol a szél is, vagy hasonlók, úgy lesz ugye egyre tisztább a lakásomnak is a fűtése. Ez elméletileg nagyon hangzik, de ez egy kolosszális beruházási feladat.
Ha jól értettem, az alapján, amit mondtál, a cél az az, hogy teljesen átálljunk az áramra. Erre a technológia már megvan, tehát a megoldást tudjuk. A probléma az az, hogy ez sok idő és sokba kerül, de arra már van valami kalkuláció, hogy ezekkel a kondíciókkal mennyi idő alatt érhető el? Hogy 100%-ban mondjuk zöld legyen az...
Tehát az energia termelés?
Aha.
Kiszámoltam múltkor, hogy ha mostani ütemben haladunk, akkor olyan 2080 körül jutunk el a nullára. Most ez nyilvánvalóan nem elég gyors, tehát hogy ennél gyorsabban kellene történni, de már így is egyébként nagyon gyorsan haladunk, ugye különösen a fejlett országokban, és egyébként ugye, amit az emberek nem szoktak tudni, de most pillanatnyilag a legdinamikusabb dekarbonizáló ország az Kína. Tehát Kínában sokkal több elektromos autó van, sokkal több napelemük van. Tehát annak ellenére, hogy egyébként hihetetlen mennyiségű szeret is fogyasztanak.
Hát épp az az, hogy nemrég mondtad el, hogy ők a legnagyobb felhasználók, ők, akik egyébként az élen járnak a dekarbonizáció.
Tehát paradox módon ők a legnagyobb szennyezők, és legtisztábbak is. Ez ilyen fura helyzet. Manapság azért van olyan őrületes napelem boom, mert nagyon olcsóak a napelemek. És azért olcsóak a napelemek, mert a kínaiak lényegileg ugye dömping áron árulják ezeket a napelemeket Európa szerte, és valami hasonló látszik megvalósulni az elektromos autóknál is. Most ugye az Európai Unió ezt valahogy megpróbálja megfúrni, de azért alapvetően az látszik, hogy a kínai elektromos autók azok fel annyiba kerülnek, mint az összehasonlítható nyugat-európai vagy amerikai járművek. Ami azt jelenti, hogy a villanyautóknál is perceken belül el fogunk jutni oda, hogyha az ember spórolni akar és olcsó autót akar, akkor elektromosat vesz magának.
Világos, és azt majd valahogy megoldja, hogy tudja azt tölteni a megfelelő.
Már majd valami fog, igen, pontosan valahogy majd megoldja, de látszik egy ilyen nagyon komoly technológiai átbillenés a világban, ami ugye egyrészt a nyaktörő sebességgel halad, viszont hogyha a klíma helyzetet nézzük, akkor meg még mindig túl lassú.
Na, épp ez az. Ezt akartam megkérdezni, hogy ugye azt abban maradtunk, hogy a 2080 már késő. Elsősorban azért késő, mert kifutalulunk a fosszilis, tehát hogy egyszerűen nem lesz már mit kibányászni, vagy azért késő, mert addigra már annyira tacsra tesszük a klímát, hogy addig nem lehet kihúzni.
10-15 évvel ezelőtt ez valóban egy nagy aggodalom volt, hogy ki fogunk fogyni az olajból, vagy a gázból, de ma már ettől senki nem fél igazából.
Tehát ez nem az fogja ezt összeomlasztani, hogy már nem tudunk mit kiszedni?
Nem, igen. Ahogy a 70-es években egy Sheikh Yamani, az egyik szaudi olajminiszter mondta, hogy a kőkorszaknak nem azért lett vége, mert elfogyott a kő. Na ugyanígy van az olajkorszakkal is, hogy nem azért lesz vége az olajkorszaknak, mert elfogy az olaj, hanem azért, mert találunk valami jobban.
Ez azt feltétele, hogy azért, mert beláttuk, hogy ez nem fenntartható így hosszú távon.
Igen, igen, pontosan. Hát igen, ugye tulajdonképpen ugye tavaly ENSZ klímatárgyalásoknak ugye a legutolsó fordulója az Dubájban volt, ugye pont az Egyesült Arab Emirátusokban, ahol kimondták, hogy el kell távolodni a fosszilis tüzelőanyagoktól. És ez most egy evidencia, és tulajdonképpen történik is, de az, hogy ezt kimondta egy olyan szervezet, amelyik alapvetően egyhangúsággal működik, tehát ugye ezt a szaudiaknak is, meg az emirátusiaknak is ugye alá kellett írni, vagy ilyen
világos, akiknek ez az élete, igen?
Igen. Tehát ugye az azt jelzi, hogy ezt már az egész világ érti, hogy egy olyan energia átmenet előtt állunk, aminek az a vége, hogy 10-20-30 éven belül megszűnik az olaj, a gáz és a szénfogyasztás. Muszáj neki, mert ha ez nem történik meg, ugye, hát akkor sajnos olyan lesz a légköri széndioxid koncentráció, hogy annyira felmelegszik a Föld, hogy nem tudjuk a jelenlegi klímát azok között, a keretek között tartani, amik között még lakható.
És szerinted ezt az egyszerű ember megérti, és azt mondta, hogy ezt felfogtam, megértettem, és ennek fényében úgy döntök, hogy akkor én is, ahol tudok, átállok elektromosságra, tehát hogy zöld energiára, vagy erre van stratégiája a, nem tudom, a politikai elitnek, hogy milyen szabályozásokkal fogja kvázi a lakosságra rákényszeríteni azt az ő érdekében, hogy ezen változtassunk.
Hát ez a kettő együtt zajlik, tehát hogy mind a kettő van, mint ahogy a Magyarországon is most már 260 ezer háztartási kísérőmű van, tehát háztetőn van, 260 ezer olyan háztetőnk van, amin van napelem. ami azért egy elég jelentős szám. Részben van erre állami támogatás, részben pedig nyilván vannak, akik a saját szakárukra csinálták meg a saját pénzükből. Ez a helyzet az elektromos autókkal is. Ugye vannak elektromos autó támogatások, de nem hiszem, hogy mindenki ilyen támogatásokat használ. De nem csak ösztönzők vannak, hanem ugye szigorítások is vannak, tehát ugye az EU kimondta, hogy 2035-től majd ugye nem lehet fosszilis gépkocsit forgalomba hozni az EU-ban. Ugye sokat beszélünk erről, hogy vajon tényleg olyan jó az elektromos autó, vagy sem.
Igen, nagyon vitatott terület. Igen.
Igen, de valójában azt kell megérteni, hogy a belső égésű motoroknak nagyon alacsony a hatásfokat. A benzinnek, a benne levő energiának csak egy 30%-a körülbelül megy át a kerékbe. Sőt, még van, hogy kevesebb is. Aha. Ugye a villamos energiánál ez az arány ez sokkal magasabb, ez 80-95%. Most, hogyha az áramot gázból csináltam, akkor ugye csak annyi történt, hogy a tüzelés nem az autómban történik, hanem az erőműben, de hogyha napelemből származik az áram, akkor az már egy nagyon hatékony megoldás tud lenni. Általában ugye az elektromos autóknak alacsonyabb az üzemeltetési költsége. Nyilván ez attól függ, hogy konkrétan az áramnak, meg a benzinnek ugye mi az ár aránya, ami azért nem csak egy piaci kérdés, hanem nagyon nagy rész szabályozási kérdés, de azért az a tapasztalat, hogy olcsóbb ezeket az elektromos autókat üzemeltetni.
De itt most elérkeztünk ahhoz a témához, ami engem azért erősen foglalkoztat, mert ha jól értem, itt megint arról van szó, hogy hosszú távon vagy rövid távon gondolkodom. Sokkal többe kerül most megvenni akár egy elektromos autót, vagy akár egy olyan ingatlant építeni, ami már megújuló energiával megy. Tehát az első induló beruházás sokkal nagyobb, de utána az hosszú távon megtérül, mert a fenntartása meg sokkal költséghatékonyabb lesz. Erre alkalmasak vagyunk mi emberek? Mert nekem azért elég lesújtó tapasztalataim.
Hát, muszáj lesz feldőni a feladathoz, ugye pontosan a klímaváltozás miatt. Nyilván nem vagyunk nagyon jók ebbe a hosszú távú gondolkodásba, de hogyha belegondolom, Párizs 2015-ben azt mondta, hogy az évszázad második felére dekarbonizálódunk, most határozták meg a 2040-es klímacél. Konkrétan arról beszélünk, hogy 15-20 év múlva ugye mennyi lesz a széndioxid kibocsátás. Tehát az államok most eltartott egy darabig, de most már úgy beleszoktak ebbe a dologba, hogy ez egy nagyon hosszú távú játszma, ahol előre kell tervezni. Az embereket pedig én azt gondolom, hogy az egyes embereknél alapvetően azért egy kisebbséget leszámítva még mindig az van, hogy az emberek nagy része akkor lép át, hogyha azt látja, hogy az a adott környezetbarát megoldás, az most neki a jelenben egyébként olcsóbb, hatékonyabb, egyszerűbb.
A zöld energiának az előállítása, az hol történik? Ezek ugyanolyan erőművek? Ilyen zöld erőművek? Ezt úgy képzeljük el?
Attól függ, hogy miről van szó. Hát ma Magyarországon például ugye a napelemeknek a kb. 40%-a van háztetőkön, és a 60%-a pedig ilyen mezőkön, ilyen nagy telepeken van rakva.
És ami a mezőkön van, az a nagy közösbe folyik bele, ami a háztetőkön van, az meg csak a sajátom, és önfenntartó vagyok?
Nem, mind a kettő a hálózatba megy. Tehát általában az, amit én a háztetőn csinálok, az is a hálózatban megy be. Két nagyon fontos szempont van. Ugye az egyik az, hogy ezek a zöld erőművek ugye egységenként kisebbek. Tehát ugye a hagyományos energiahálózat az ugye úgy néz ki, mint az emberi testnek a vérkeringése, ugye van egy szív, amelyik pumpálja, és akkor megy le a kapillárisokig a vér, ugye jelen esetben az energia. Ugye régen ilyen volt, csak hát ugye a magyar rendszer nem egy szíve volt, hanem mondjuk 3-4, mert ugye van a paksi atomerőmű, meg a mátrai erőmű, meg a Százhalombatta, és akkor még 4 ilyen erőmű, és akkor azok tolják az áramot egészen az olvasólámpádig. A megújulóknál az van, ugye, hogy nem egy maroknyi nagy erőmű termeli az áramot, hanem rengeteg kicsi van. Ugye mondtuk, hogy 260 ezer ugye, lakossági, sok ezernyi nagyobb telep, ugye a szélturbinákból is, hát ugye nyilván nem egy van, hanem sok száz. Ugye Magyarországon nem nagyon vannak különféle okokból, de kicsit olyan inkább, mint a közlekedés, ugye, hogy sok kis pontból jön az áram, az eljut a központi gerincutakra, aztán onnan meg le kell jutnia a fogyasztókhoz, ugye le kell jutni a fogyasztókhoz. Igen. És ez a fajta áramhálózat egyszerűen hosszabb, tehát nagyobb is, mint amit most használunk. És hát persze nyilván, hogyha a jelenlegi áramfogyasztás mennyiségről ugye fel akarunk menni a kétszeresére vagy a háromszoresére, akkor nyilvánvalóan több hálózatra van szükségünk. Tehát az egyik legnagyobb feladat, ami előttünk áll, az az, hogy ennek az egész új energetikai paradigmának megteremtsük a hálózati előfeltételeit. Tehát építsük meg azt az energiahálózatot, amely képes ugye 3-4-szer ennyi áramot elhordozni, és nem egy központból a legkisebb fogyasztókig, hanem sok ezer termelőtől ugye milliónyi fogyasztóig. A másik probléma a megújulókkal az, amit mindenki tud, hogy ugye éjszaka nem süt a nap, és van, amikor nem fúj a szél. Sőt, van olyan, hogy a nap se süt, és a szél se fúj. Tehát ugye gyakorlatilag ugye a két legnagyobb forrásunk az nem mindig áll rendelkezésre, részben előre tudjuk jelezni, mikor áll rendelkezésre, részben nem. Például a napenergia az nyáron mondjuk a 8-szor annyi termel, mint télen.
Aha, meg kell oldani a tárolást.
Egyik feladat az, hogy megoldani valahogy a tárolást, ugye napon belül, egy héten belül, stb. És a másik, ami növeli a rendszer stabilitást, az, hogyha nagy kontinentális méretű hálózatok vannak. Mert ugye, hogyha elég nagy területen van egy egységes hálózatom, akkor valahol fog sütni a nap. Ugye?
Világos, lehet, és akkor onnan átmenedzselem oda, ahol éppen.
Pontosan,
igen. Ez működik olyan távolságra is, hogy itt nappal van ott meg éjszaka, vagy ez már utópia?
Most még egyelőre nem, mert ugye ez olyan nagy távolságok, hát tehát olyan nagy áramhálózatok kellenének, amik mondjuk nem tudom, Kínából elmennek Európába.
Kicsit erősnek tűnik.
Gyakorlatban ez még nem létezik. De közben ugye ugyanaz a hihetetlen technológiai fejlődés, ami az elektromos autóknál, illetve a napelemeknél zajlik, az ugye zajlik a tárolásban is. Tehát, hogy minden évvel jelentősen zuhan az energiatárolás költsége. Tehát, hogy ez egyre könnyebbé válik ez a feladat, egyre olcsóbban meg tudjuk oldani azt, hogy eltároljuk az energiát.
De ez hogy történik, csak hogy el tudjam képzelni? Hát érted, hogy hát a üvegben még se tudom bezárni a napot.
Van az akkumulátoros tárolás, tehát egy ilyen nagyobb akkumulátor, hát nyilván akkora, mint mondjuk egy ilyen konténer. De vannak egészen nagy technológiai megoldások is, ilyen például a szivattyús tározós erőmű, ami ugye Magyarországon megint felmerült, hogy építsenek egyet, az azt jelenti, hogy fogok egy hegytetőt, arra a hegytetőre építek egy nagy medencét, és a hegy oldalba pedig fölteszek egy szivattyút. És amikor van egy csomó fölösleges áramom, mert például mit tudom, mondjuk tavasz van, 7 ágra süt a nap, de még nem kell légkondizni, és mondjuk vasárnap van, ezért nem működnek a gyárak, akkor a fölösleges árammal felpumpálom a vizet oda magasra, és amikor meg szükségem van az áramra, mert mondjuk éjszaka van például, és nincs napenergia, akkor meg leeresztem, és akkor ott meghajt egy turbinát. De ezzel együtt ugye még azt kell látni, hogy még egy ilyen rendszerben is még elég nagy szerepe van a fosszilisoknak. A fosszilisokban az a nagyon jó, tehát egy gázos vagy egy szenes erőműben, és itt különösen a gázosok az érdekesek, mert a szenesek azok. A szenes erőmű az annyira szennyező, hogy azt már nem igazán akarja senki sem működtetni, tehát azoknak már tényleg befelegzett, de a gázos erőműveknek olyan értelemben van a jövője, hogy amikor a nap se süt és a szél se fúj, és mondjuk elfogyott a tartalék, mondjuk az akkumulátor kapacitásom, akkor még mindig be tudok kapcsolni egy gázos erőművet.
Jó, de a szándék azért megvan, amennyire te látod Magyarországon, hogy oké, akkor most befizettük magunkat még egy körre az oroszokkal szemben. De hogy azért a szándék az az, hogy ebből majd valahogy szépen kiszivárogjunk, hogy stílusos legyek, és leginkább zöld energiával működjünk, és felépítsünk egy csomó ilyen zöld erőművet.
Hát én nyilvánvalóan az, hogy a napenergia az ugye felment tényleg hát a semmiből gyakorlatilag 20%-ra, az nyilván rengeteg gázt vált ki.
Tehát a szándék az igazából van, ne legyünk borulátok. Ezeket a zöld erőműveket, ezeket kik telepítik? Vagy ez hogy néz ki a gyakorlatban?
Ezek piaci alapon zajló vállalkozások. Ha a háztartásiaktól eltekintünk, akkor ezek vállalatok megkeresik a megfelelő telkeket. De ugye az a kérdés inkább, hogy hogyan tudok becsatlakozni a hálózatra. Hogy van-e a közelben olyan hálózati csatlakozási pont, amit tudok használni, vagy nem tudom, mekkora erőfeszítés az kiépíteni. Ugye amit az állam ehhez hozzáad, az egyrészt az, hogy igen, vannak uniós támogatások és arra bizonyos beruházásokat segítsenek, de ugye a másik dolog, amit sok állam csinál, közben a magyar is, hogy garantált áron átveszi az áramot.
Tehát arra ösztönzi a vállalkozókat, hogy most csináljál egy zöld erőművet, mert akkor én megígérem neked, hogy meg fogom tőled venni ennyiért.
Kiveszi a kockázatot tulajdonképpen a beruházásból, mert te tudod, hogy nem örökké, de mondjuk 20 éven át ennyiért fogom megvenni neked, az mindig megemelkedik az inflációval, és kész. Ugye beszéltünk arról, hogy a napenergia az megbízhatatlan olyan értelemben, hogy ugye néha süt a nap, néha meg nem. Tehát ugye az, hogy néha nincs áram, ugye nem süt a nap, vagy felhős az idő, annak ugye az ellentétje az, hogy amikor megvan, akkor meg nagyon olcsó lesz az áram. Aha. Hiszen mindenkinek van. Tehát, hogy amikor meg ugye termelnek, akkor könnyen lehet, hogy nagyon lezuhanna az aktuális ára. Tehát, hogy
értem, ez egy ingatag biznisz így aztán.
És sőt, olyan is van néha, amikor nagyon sok az áram, mondjuk erősen fúj a szél, és nagyon süt a nap, akkor van, hogy negatív az áram ára. Tehát, hogy kifejezetten neked fizetned kell azért, hogy valaki elvegye tőled az áramot.
De jól hangzik. Most örültem meg, hogy igazából nekünk nem az államtól kell itt a megoldást várni, hanem a progresszív vállalkozói szektortól, hogy akkor most 10 emberből 6 rá fog jönni, hogy a világ biznisze zöld erőművet építeni, beleáll, kitanulja, felépíti, és onnantól kezdve élünk boldogan mindannyian. De akkor ez
vannak már, van azért már, hogy Nyugat-Európa meg az Egyesült Államok már vannak olyan napenergia beruházások, amik tisztán piaci alapon működnek, tehát hogy egyszerűen nem kell hozzá semmiféle állami támogatás, hanem egyszerűen van egy hosszú távú áramvásárlási szerződése mondjuk valakivel, például egy energiaszolgáltató, és akkor annak alapján már meg tudja építeni. De a világszert azért mindig az a jellemző, hogy valamilyen módon alányul az állam ezeknek a beruházásoknak.
Jó, akkor összefoglalva azt, amikről eddig beszélgettünk. Mostanra megértettük, hogy a fosszilis az nem fenntartható, tehát meg kell tőle szabadulnunk. De igazából egész jól állunk, mert mostanra a Magyarország energiájának a 20%-át sikerült kiváltanunk árammal.
Azt kell, hogy mondjam, hogy technológiailag jól állunk az áramtermelésben. Marad egy csomó üvegházgáz kibocsátás, de az biztos, hogy ha már az energetikát megoldottuk, akkor egy óriási nagy lépést tettünk előre, ugyanis árammal, és így zöld árammal nagyon sok mindent, nagyon sok más ágazatot is tudunk dekarbonizálni. Például az ipart, vagy ahogy beszéltem, a lakosságot a hőszivattyúkkal.
Világos. És igazából a cél ez, ha úgy haladunk, ahogy eddig, akkor ez mondjuk 2080-ra akár 100%-ban is meg tudna valósulni, de ez egy kicsit késő, tehát most beindítjuk a turbinákat, és megpróbáljuk felgyorsítani ezt a folyamatot, hogy
pontosan.
2050-re? 2050-re legyen 100%-ig karbonmentes a mi energiaerőállításunk?
Hát ja, az Európai Unió azt mondta ki, igen, az Európai Unió az 2050-re akar dekarbonizálni, de nem csak az Európai Unió, egyébként a Magyar Parlament is kimondta, hogy nettó nulla kibocsátású lesz Magyarország is 2050-re. Van egy ilyen törvényünk. Hát én nem tudom, hát hogyha Magyarország is azt mondta, akkor bizony.
Akkor az lesz.
Hát ők azért nem olyanok, hogy csak úgy a levegőben beszélnek.
Szerintem ezt a részt ezt most itt fejezzük be, de folytassuk a beszélgetést arról, hogy tulajdonképpen a Párizsi Egyezmény az micsoda, mi minden foglaltatik benne, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy pici emberként mit tudunk ezzel tenni. Jó így?
Jó, oké.
A beszélgető partnerem Bart István volt, aki a Klímastratégia 2050 intézet vezetője, és mindent tud az energiáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, István.
Hát én köszönöm szépen a lehetőséget.
A beszélgetés második részét a jövő héten hallhatják ugyanitt, ugyanebben az időben. Most vegyük elő a légszennyezésnek egy merőben más formáját, és foglalkozzunk azzal, hogy hogyan mérgezzük magunkat és a bolygót pusztán úri passzióból a légfrissítőkkel.
Rend a lelke. Háztartás természetesen.
Kezdjük azzal, hogy milyen illatok vesznek körül minket. Ha az ember végig sétál egy erdei ösvényen, egy réten, vagy csak a kertben, nagyon meghatározóvá válik számára, hogy milyen illatok veszik körül. A föld, a növények, a környezet, az így ilyen szagos ügy. Mégis van egy kényszerképzetünk, hogy mindenféle mesterséges illatokkal körül kell vennünk magunkat. Illetve vannak ilyen praktikák is, hogy ha az ember el akarja adni a lakását, amikor jönnek a vevők, érdemes pattogatott kukoricát tenni a mikróba, vagy kenyeret sütni, mert ezektől az illatoktól egyből otthonosabbnak érezzük az ingatlant. De vajon mennyire van szükségünk illatosítószerekre? Mennyire hasznosak vagy károsak ezek? A következő percekben erről lesz szó. Itt van velem ismét trendrakó, állandó vendégem a Rend a lelke rovatban, Bartus Marci. Szia Marci!
Szia Kata, üdvözlöm a hallgatókat! Milyen jó, hogy neked is eszedbe jutnak az illatok, amiket a Föld anya ad ugye nekünk. Uh-huh. Viszont én mondanék pár szót kezdésnek, hogy mi jut eszedbe róluk. Valószínűleg nem a földnapja és az illatok. Ez a légzőszervi, az idegrendszeri és az emésztőrendszeri betegségek, valamint a májkárosodás. Oh. Mert képzeld el, igen, hogy sajnos azok az illatok, amik a otthoni tisztítószereinkben és az illatosítóinkban vannak, nagy része ezeket okozza, és ez egyébként tényleg olyan súlyos, mint amennyire mennyire hangzik. Ráadásul azért, mert ezek különösen a gyermekek és az idősek számára lehetnek leginkább veszélyesek. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos erről most beszélnünk, hogy mennyire fontos vagy épp nem fontos az otthoni légfrissítők, aeroszolok és sprék, illatgélek, zselék, illatpárnák, párcás illatosítók használata.
Egyébként tényleg meghökkentő most itt sorolod, hogy milyen elképesztő tárháza van ezeknek, tehát hogy tényleg csöppekben, szivacsokban, zselékben, mindenhogyan, autóban, lakásban, párna alá.
Figyelj, számot tudok hozni rá. Több mint 150 különböző illatosító termék van a boltok polcain. Ez nem 150 márka, ez 150 különböző illatosító termék, típus. Amik egyébként ugye nem 150-et jelentenek, mert minden márkának vannak, tehát több ezret. Tulajdonképpen instant mérgezést kapunk, hogyha túlozni szeretnék. És mondtad az előbb, ami nekem nagyon tetszett, hogy felosztod ezt a lakás eladás, ingatlan eladásnál használt illatokat, hogy nem ám csak a sütés, én a sütésről tudtam, nem a kenyér, de a kenyér is jó, mert nagyon otthonos, hogy vannak külön olyan lakás parfümök, amiket ilyen esetre árulnak, hogy amikor bejön valaki és megnézi az otthonodat, akkor olyan otthonos illat fogadja, ami egyébként az idegrendszert tudja befolyásolni, és sokkal boldogabb leszel tőle egy ideig. De hát gondoljunk bele, hogyha valamilyen szer, amit az orrunkon keresztül belélegzünk, tudja az idegrendszerünket befolyásolni, akkor ez milyen károkat okozhat egyébként az idegrendszerünkben. Igen. Tulajdonképpen idegrendszer izgató hatása van. Szerintem mindenkinek megvan az az élmény, amikor végzett a nagy dolgával is befújja a vécillatosítót. Nem tud egyszerűen olyan gyorsan kiszaladni, hogy ne hújjon vissza a bőrére. Na most a legtöbb ilyen vécillatosító durván allergén. Magyarul azok, amilyen illatok vannak ebben, azok már nem is használhatók az Európai Unión belül kozmetikumokban, csak illatosítóként, de nem tudjuk kikerülni, hogy ne kerüljön a bőrünkre, hiszen ami bekerül a levegőbe, az rögtön a bőrünkre kerül.
Igen.
Egyébként csak, hogy konkretizáljuk a dolgokat, a légfrissítők használatával alapvetően két nagy probléma merül fel. Egyfelől ugye azt gondolhatjuk, hogy már gondoskodtunk a friss levegőről, így nem szellőztetünk megfelelően. Tehát ezeket a szereket nem engedjük ki az ablakon, így ezek a káros anyagok tartósan a légtérben maradnak, és ez a legrosszabb kombináció. Tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy beszéltünk már mi itt az öblítők használatáról. Az öblítők durva mennyiségben tartalmazzák ezeket a káros anyagokat.
Úgyhogy ez be is kerül a ruhára, és benne is marad, hiszen akkor megvitattuk, hogy beszívja maga a textil az öblítőanyagát.
Folyamatosan hordozod a bőrödön a toxikus anyagokat.
Amikor nem véletlen nyilván, hogy a gyerekeknek kifejezetten ilyen szenzitíveket, mindenféle illatanyagmentes öblítőket ajánlatnak, csak hogy miért nem ez az evidens?
Na,
nem értem.
Na és ezért durva ez, hogy a légfrissítőkből nem sokat láttam még olyat, hogy rajta van egy bébi, hogy ez a bébiknek nagyon jó. Ugye, szerintem senki nem emlékszik erre, mert hogy ilyen nem létezik. Amikor légfrissítőket használunk, akkor több mint 100 vegyi anyag kerül a levegőbe, beleértve ezeket az illékony szerves vegyületeket. Nagyon szépen azik, milyen szép szó az, hogy illékony, viszont iszonyatosan károsok. Ezek az anyagok szobahőmérsékleten gázokká alakulnak, és különböző egészségügyi problémákat okoznak, mint például bőr és nyálkahártya irritáció, fejfájás, hányinger, növelhetik az asztma kockázatát, és ami szerintem nagyon fontos, és mindenki jegyezze fel, hogy ezeken kívül a legtöbb ilyen illékony szerves vegyület rákkeltő hatású. És tegnap pont emiatt, az adás miatt beszéltem egy szakértővel, és megerősített újonnan, hogy mutagén hatású a legtöbb ilyen, ami azt jelenti, hogy már akár a placentán is áthatolva a méhen belül is károkat okoznak. Szerintem légfrissítők használata az egyik legnagyobb kár, amit tudunk okozni magunknak és a Földnek, mert ezek az aeroszolok iszonyatosan károsak az ózon rétegnek. Egyszerűen tönkreteszünk vele mindent.
És de teljesen fölöslegesen. De most, ha jól értem, arra akartál, csak belevágtam a szavadba, arra akartál kiukadni, hogy van zöld alternatívája az illatosításnak.
Abszolút, van zöld alternatívája, erről hozok is egy receptet, ami fantasztikus. Leginkább egyébként a WC illatosítással szeretnék foglalkozni, mert van több receptem. Van simán pálcás illatosító, potpuri recept, mindegyikkel lehet kísérletezni, de azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy a komfortunkat ne veszítsük el, és megmaradhasson a WC illatosítás. És hát nagyon egyszerű. Tulajdonképpen alkoholt kell használnunk hozzá, vizet és némi illóolajat, tulajdonképpen ebből áll a WC illatosítónk.
Mm-hmm. És az egyáltalán... alkohol ugyanúgy a jó öreg barátunk, a vodka?
Igen, a jó öreg vodka, fél deci alkohol, fél deci vodkáról beszélünk, amiben csöpögtessünk, én általában teafaolajat javaslok, de lehet belerakni mentát, vagy ilyen esetben fenyőolajat, vagy valamilyen citrust, ezek eukaliptuszt. Ezeket nagyon könnyen be lehet szerezni itthon 100%-os olcsó formában, és ezek mind fertőtlenítik a levegőt, az alkohol is, és ezek az illóolajok is. Aha. Tényleg, bizonyítottan van nekik fertőtlenítő hatásuk. Ezt beleöntjük egy fél liter vízbe, de egyébként 2,5 decibe is elég, mert nagyjából ezek a kis spritznis flakonok ilyen 2,5 deciliteresek. Minden használat előtt felrázzuk, ez nyugodtan mehet a WC-be, nyugodtan mehet a levegőbe, nem gond, hogyha ránk száll, és egyébként nagyon olcsó, és tényleg hatásos, nagyon jó illat lesz tőle a WC-nkben.
Én ilyen nagyon nagy lakásillatosítást nem szoktam végrehajtani, de ahova szoktam vásárolni mégiscsak ilyen géleket, amitől most elvetted a kedvemet egy életre, az autóm. Ez ugyanúgy tud működni autóillatosításra is?
Abszolút, bár mondjuk ugye ott egy folyamatos illatot szeretném, mert maga a WC illatosításnál ugye egy pillanatnyi dolgot szeretnénk elfedni. Igen. Az autóillatosítóban több lehetőség is van. Én azt gondolom, hogy maga a hűtőillatosító torta, amit már egyszer itt megbeszéltünk, lehet használni autóillatosítónak, mert fantasztikus, vagy néhány csepp illóolajat valamilyen vattán, és azt elhelyezni az autóba egy olyan helyre, ami nem annyira látszik, hogy ne tűnjön szemétnek, vagy árulnak olyan autóillatosítókat, amikor ilyen kis fém tartóba belehelyeznek egy filc anyagot. Erre lehet csöpögtetni illóolajat. Ez nyilván 2-3 napig lesz nekünk illatos, viszont egyébként sokkal olcsóbb, mint egy illatosító a boltban, és hát egyértelműen nem olyan káros. Az autóillatosítók rémesen károsak, főleg azért, mert nagyon kis helyen vannak az autónkban, velünk nagyon közeli kapcsolatban, és iszonyat mennyiségű illatanyag van rajtuk, és olyan különböző felületanyagokat használnak, amik ezeket az illatokat megtartják.
Hát hallod, ami... ráadásul van ez a kis fenyőfa, ugye mindenki ismeri, hogy miről beszélek.
Igen,
és arra
igen.
Úgy van kitalálva, hogy én kinyitom az acskót, és akkor majd fokozatosan húzogatom le.
Így
nekem
van.
Ne fityegjen a visszapillantó tükrömön egy ilyen nejlon zacskót, tehát mindig leszedem egyből. Ami azt jelenti, hogy a következő 3 napban nem lehet levegőt venni az autóban, mert mindent eláraszt az új autó illat, mert hogy ez visszautalva arra, hogy így az otthonos illatok, ott meg lehet ilyet kapni, hogy az új autó illat.
És egyébként alapvetően most vicc nélkül az összes közül az a legjobb illatú, mert nincs annyira tolakodó illata, viszont érzed, hogy kapar tőle a torkod.
Igen, abszolút.
Amikor kinyitod.
Abszolút értem.
És hát azért az azért nem egy normális állapot. Nyilván ugye mit tehetsz ilyen esetben? Hát szellőztes gyakran.
Igen.
Ugye most az autó esetében ez nem igaz, de otthon, hogyha szeretnél jó illatot, akkor tarts otthon növényeket. Mindenki tartson otthon növényeket. Nyilván ez nem egy újdonsült dolog, de nagyon-nagyon fontosak az illatosításban. A szobanövények segítenek a levegő minőségének javításában, ez bizonyított tény. Uh-huh. Az illatosításhoz választhatunk szárított növényeket, mint levendula, vagy citromhéj, vagy akár menta, és néhány csepp illóolaj segíthet a kívánt illat elérésében, és nincs másra szükségünk. Ezt akár használhatjuk egyébként a mosdóban is, és akkor arra sincs szükség, amit én az előbb ajánlottam, viszont amire én szeretnék még kitérni egy kicsit, azok az illatos termékek, és nem csak külön az illatosító.
Várjál, előtte még egy dolgot meg kell kérdezzek. Én láttam a te Insta oldaladon, mert lelkes követőd vagyok, egy olyan raffinált trükköt, hogy a WC-be, a WC-papír, tehát hogy a papírgurigába is lehet egy-két csepp illóolajat csöpögtetni, és akkor ezzel megcsinálod az egész WC-illatosítást, ami önmagában magát a kis helyiséget illatosítja, és nem csak az esemény utáni illatelfedésre hasznos.
Abszolút, ezt köszönöm, hogy felosztad, ezt én minden új tekercs felhelyezésénél el szoktam végezni, hogy valamilyen frissebb illatot belecsöpögtetek a WC-guriga belsejébe, és ezáltal, ugye ez a zárt kis térben van általában a WC, a mosdó, nagyon jó illat van, amikor bemegyek. Nem csak én, hanem mondjuk akármilyen vendég, aki jön hozzánk, mindig kérdezi, mi ez a csodálatos illat. És a WC takarítás után szoktam magába a WC-be is csöppenteni pár csepp illóolajat, mert az is nagyon jó árasztja a jó kis illatokat, és nem kell használnod illatosított WC-papírt ahhoz, hogy ezt elérd, mert igazából más haszna mi lenne egy illatosított WC-papírnak. Mert azért most lehet rajta nevetni, de nem a fenekünk lesz illatosabb tőle, hanem maga egyéb egyébként a környezet lesz nagyon jó illat, amikor bemegyek, és akkor érzem, hogy na, ez ennek a jó drága WC-papírnak az illata, ami egyébként iszonyatosan káros, mert ezek bekerülnek a vizeinkbe, és hát nem tesznek jót.
Hogy tényleg mi mennyiségű vegyszert el kell átitatni ezeket a WC-papírokat, vagy bármilyen papírterméket, ahhoz, hogy ilyen mennyiségű illatot kipumpáljanak magukból?
Hát igen, szürreális, és igazából megint arról van szó, hogy itt az agyunkat, képzeletünket tudják bele befolyásolni, és ekközben pedig amúgy idegrendszeri problémákat is okoznak vele. Az üröm az ürömben, inkább mindig ezt mondom erre, mert semmi öröm nincs benne, azon kívül, hogy van egy pillanatnyi jó érzés, hogy na itt nincs az a büdös WC-szag, csak hogy egyébként mind az egészséged és mind a pénztárcád bánja, mert az illatmentes termékek egyébként sokkal olcsóbbak, hiszen nem használnak hozzá pluszanyagot, most lehet, hogy túloztam ezzel sokkal olcsóbbak, de hosszú távon egyébként észrevehető a különbség. És az is észrevehető, hogyha valaki elkezd nem használni illatos termékeket, akkor amikor elsétál a boltban ezen az illatszer részen, vagy elsétál a tisztítószer részen, akkor kellemetlen és rosszul fogja érezni magát. Én például az öblítőknél nem egyszer érzem azt, hogy hány ingerem van. Van olyan régi követőm, a Mártinnel is üdvözlöm a Mártit, hallgat minket, hogy ő például a tisztítószerekkel van így, hogy a valamelyik nap egy ilyen hatalmas a hipermarketben elsétált a WC-tisztítók mellett, és mondta, hogy egyenesen rosszul lett. Nagyjából egy éve nem használ egyáltalán ilyen illatos tisztítószereket, szóval ezért ez beszédes.
Igazából, amiket mi külön illatosítunk, az a WC-papír, a papírzsebkendő, ezt se értem, tehát hogy megfázott orra még egy ilyen mentolos papírzsebkendőt rádobni.
Fú.
Igen.
Mindig rossz volt kifújni az orrodat, mert orrfolyást generált.
Orrfolyást generált, konkrétan.
Igen.
Na jó. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtál nekünk mindenféle izgalmas dolgot az illatokról. A tanulság akkor, ha jól értem, az az, hogy hanyagoljuk ezeket a mesterséges illatanyagokat, cseréljük le őket, hogyha illatosítani szeretnénk illóolajokra. Kaptunk izgalmas kis receptet is, hogy hogy tudunk a WC-be egy ilyen spritznis flakonba összemixelni magunknak egy kis házi illatosítót, illetve hát ismét figyelmükbe ajánljuk ezt az illatelszívó szódabikarbónás kis tortát. A weboldalon utána tudnak nézni, hogy melyik adásban hangzott el a receptje, és csinálják meg. Én magam megcsináltam, teljesen egyszerű, és nagyon jól működik. Azóta is használom a hűtőmben. Úgyhogy illatosításra vagy illatmentesítésre föl a magunk és a bolygónk egészsége érdekében. Szia Marci, köszönöm, hogy itt voltál.
Szia, köszönöm szépen, hogy hallgattak minket.
Miközben Marci az autóillatosításról beszélt, megütötte a fülemet, hogy csepegtessünk illóolajat egy vattára, és dugjuk el valahova, hogy ne tűnjön szemétnek. Hát, kedves hallgatóim, annyira talán már ismernek, hogy ez nem megy át az én esztétizáló világomon. Annyira szöget ütött a fejemben a gondolat, hogy muszáj volt kitalálnom valami dekoratív tárolót a természetes illatosítóknak. Engedjék meg, hogy bemutassam az illatosító bagyot.
Ups, DIY. Kreatív újrahasznosítás.
Bár az eredeti cél az volt, hogy az autó illatosítására keressek újrahasznos megoldást, a végeredmény igazából használható szekrénybe, szobába, mosdóba is, igény szerint. Mint tudjuk, vannak olyan növények, amiket az emberiség már régóta használ illatosításra. Gondoljanak csak a levendulára. De találkoztam már kávé alapú illatosítással is. És persze segítségünkre vannak az illóolajok, amiket csepegtethetünk száraz növényekre vagy vattára, de filc darabkára is. Vegyük ezeket alapul, mint legevidensebb természetes illatosítókat. A fő kérdés, hogy ezeket hogyan tudjuk esztétikusan tárolni, hogy ne csak az orrunkat kényeztesse, hanem a szemünket is. Mivel én egy praktikus nő vagyok, leírtam a szempontokat, amiknek meg kéne felelnie. Ne legyen túl nagy. Lehetőleg legyen természetes anyagból. Fel lehessen akasztani, és könnyű legyen dekorálni a felületét. Ja, és persze könnyedén lehessen benne cserélni az illatanyagot. Némi lakásban kóvájgás és nézelődés után megakadt a szemem az összegyűjtött papírgurigákon. Ez tökéletesen megfelel az elvárásoknak. Kezembe vettem egy gurigát, és behajtottam a tetejét, hogy valamilyen formát öltsön. Öltött is. Lett neki két csücske, amitől úgy nézett ki, mint egy füles bagoly. Bevallom, ezt a részét szeretem legjobban az upcyclingnak, amikor meglódul az ember fantáziája és meglátja az új életet a hulladékban. Szóval gyorsan meg is festettem, hogy tényleg bagoly legyen. Néhány vonal, pont, vessző, és kész is. Na jó, talán egy kicsit túlzok, el lehet ebben veszni. De ha visszakeresik a Facebook posztok között a képet, látni fogják, mire jutottam. A TOK tehát megvan, már csak bele kell applikálni az illatot. Mi sem egyszerűbb ennél, keressenek egy régi nejlonharisnyát, vágják le a végét, hogy egy kis zsákocska legyen, töltsenek bele kávét vagy levendulát, és kötözzék össze. Ezt a zsákocskát tesszük a bagoly gyomrába, oly módon, hogy a fülénél kivezetjük a zsinort, és kívül kötözzük meg. Így, amikor felakasztjuk a bagyot, a zsákocska behúzódik a gurigába. Értik? Na jó, elmondva talán bonyolultan hangzik, de higgyék el, pofon egyszerű. Nézzék meg a videót, és biztos vagyok benne, hogy kedvet kapnak a bagoly gyártáshoz. Nem mellesleg, gyerekekkel is szuper móka. A linket megtalálják a Klubrádió Facebook oldalán a posztok között, vagy keressék az Oops DIY YouTube csatornán. A mai adásban sokat beszéltünk közös otthonunkról, a bolygóról, és annak megóvásáról. Köszönöm, hogy most is velem tartottak, és hogy velem együtt fontosnak érzik a környezetünk védelmét. Legyen szó a technikai innovációk támogatásáról, az elkerülhetetlen megoldás keresésről, vagy könnyedebb, kreatív megoldásokról. Minden út egy irányba vezet. Ne feledjék, a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Vigyázzunk rá! A műsor már elérhető podcast formában is a nagyobb megosztó felületeken, kreatív tippekért pedig kövessék az Oops DIY YouTube és Instagram csatornáit. A hétvégén már ez az adás is elérhető lesz a Klubrádió weboldalán. A műsorok között keressék az Ember a Földönt, Nemes Takács Katával, vagyis velem. Jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket szeretettel, addig is minden jót!